Ez itt a DevTales 109. adása, a műsor támogatója a Sivaforce, ti is tudtak minket támogatni az adás URL-ének megosztásával barátaitok vagy kollégáitok közt. Ma velünk van Róka.
Sziasztok!
És én Edo vagyok, sziasztok! Ebben az adásban fogunk beszélni a V3 Tax statisztikákról, új iOS feature-ekről, Stack Share-ről és egy ős régi témáról, tabok vagy space-ek.
A heti legfontosabb hírünket sajnos nem tudjuk, hogy mi az, mert az adás témáit Trello-ban szoktuk összegyűjteni, viszont éppen akkor, amikor a felvételt készítjük, leállt az egész Trello szolgáltatás.
Kezdjünk is egy ős régi témával, hogy tabok vagy space-ek.
Miért hoztad ezt most be? Mert csomószor beszéltünk róla.
Igen, most arról gondoltam, hogy beszéljük meg, hogy hogy működik, és mi a különbség. Nem csak úgy, hogy vizuális, hanem más szempontokból is.
És hogy működik? Hát számomra az a legfőbb különbség, hogy más a fájlnak a tartalma.
Igen, ugye a tabok és a space-ek között az a nagyobb különbség, hogy a space ez egy karakter, és ennek a karakternek a méretét nem nagyon lehetne változtatni az ID-be vagy egy szövegszerkesztőbe, viszont mondjuk a tabnak lehet megadni, hogy neki mi legyen a mérete. Ez a legnagyobb különbség, és hogyha mondjuk valaki szeretne, hogy vizuálisan nagyobb eltartások legyenek, miközben space-eket használ, így kell berakni space karaktereket, és ezzel az a probléma lesz, hogy így fog módosulni maga a file, és a commit-nál be fog kerülni ez a változás.
Most így hirtelen felrém lett a lelki szemeim előtt az a mém, amikor valaki egy YAML file-ba vonalzóval és derékszöggel próbálja kimérni, hogy hány behúzással beljebb van, mert ott ugye általában ilyen két space-szel szokták tagolni, és ameddig 10 sor alatt van az egész, addig tök jól áttekinthető, viszont egy nagy hosszú YAML file esetén, ami mondjuk több képernyőből áll, tehát hogy egy képernyőn ki se fér, ott azért elég nehéz feldolgozni, hogy most melyik szint alatt vagyok, melyik behúzásnál vagyok éppen.
Ehhez vannak rendes pluginok, vagy ilyen idék, amit tudnak ezek mutatni, hogy milyen, tehát mindegyik szinthez egy kis ilyen vonalkát, vagy nagy, attól függ, és akkor amelyik segítségvel lehet mérni, így nem kell egy ilyen, hogy mondtad?
Derékszög. Meg vonalzó.
Igen.
Na viszont, hogyha tabokkal operálunk, ugye annak átállítható mérete, és hogyha valakinek olyan a szeme, hogy nagyon rááll erre a nagyon kicsi behúzásra, akkor ő hagyhatja úgy is, de át is állíthatja nagyon szélesre is akár.
Igen, ezeket mind be lehet állítani akár egy editor configba, vagy egy sajátba, amit nem lesz felkommitolható, vagy akár egy szövegszerkesztőbe, vagy ID-be, és ez mind saját preferenciák lehetnek, és nem fognak bekerülni a Git historiába, ami nagyon fontos.
Hát ez kb. Úgy érdemes elképzelni, mint hogy én az ID-be átállítom a betűméretet, mondjuk 12-es betűméretre, mert nekem azt tetszik, valaki meg más átállítja 16-osra, mert neki meg úgy tetszik, mert úgy látja jól. És akkor ezt sem kell bekomitolni.
Igen, igen. Tehát a tabokkal azt lehet megcsinálni, mint ahogy te mondtad, hogy például te tudsz beállítani, hogy neked egy tab legyen 4 space hosszú, én például magamnál tudom beállítani, hogy csak 2, vagy 8.
És ugyanazon a projekten.
Igen, és akkor ehhez nem kell semmit komitolni, ez csak egy config, amit be kell állítani.
És ehhez képest, hogyha space-el van, akkor viszont azt be kell komitolni, és akkor neked is olyan lesz, mint nekem.
Igen, és nem biztos, hogy ez így jó lesz, mert mondjuk, hogyha van egy ilyen fejlesztő, akinek van valamilyen látási problémák, vagy egyéb más problémák, melyik miatt ezeket kell átállítani, neki ez így nehézkes lesz, hogyha a space-ek vannak használva. Hogyha tabok vannak, akkor így több kolléga, akinek kell átállítani, mondjuk, hogy nagyobb széles, vagy nagyobb tabok legyenek, akkor ő ezt simán tud beállítani magadnál.
Na és az elején említetted, hogy többféle szempontból is érdemes megvizsgálni ezt a problémakört újfent. Mik vannak még?
Hát amit eddig említettünk az, hogy nem fog, hogyha tabok használják, akkor nem kell Git-be, vagy nem kell Fire szinten módosítani, tehát hogy elég csak a configba, mindenkinek saját beállítások lehetnének. Még egy, ami érdekes, amelyikkel találkoztam, az, hogy a böngészőbe, amikor használsz a mindenféle cikkeknál vannak ilyen kód, embedded kód részek, hogyha ott tabok vannak használva, akkor ott is lehetne ezt módosítani vizuálisan. Tehát, hogy mindenki saját preferencia szerint tud ezt beállítani, és akkor így sokkal egyszerűbb kódot nézni, mint mint hogyha csak SpaceX lennének. Meg nyilván, ami nem annyira fontos, és nem annyira fájdalmas, a fájl méret tabokkal az kicsit kisebb, mint a SpaceX-el.
Hát ez azért tényleg elenyésző, mert manapság már nagyon olcsó a háttértár. De adott esetben lehet egyébként fontos, tehát hogyha nagyon olyan kihegyezett környezetben dolgozik az ember, akkor ez is számíthat.
Szerintem amúgy, hogy nem biztos, hogy jó az, hogy az egész open source világ elment abba az irányba, hogy eléggé elterjedtek lettek a space-ek, és nem tapok, mármint az open source-nak az a része, ahol ez történt.
Akkor elítéled őket? Érdekes egyébként, van egy csomó olyan nyelv, ahol inkább a tabok elterjedtek, de például, amit te említettél, hogy az open source-nak a JavaScript részében ott kb. Kétharmad az, aki fejlesztőknek a kétharmada az, aki két space-szel identálja a kódját, és mit tudom én, ilyen 10-15% körül van az, aki tabokkal. És a maradék rész az 3 vagy 4 vagy 5 space-szel, mindenféle ilyen egzotikus módon. De ugyanígy tök érdekes például Pythonban, ott meg a fejlesztőknek több mint a 90% az 4 space-szel identál. Összefoglalva, igazából azt tudjuk ajánlani, hogy használjatok tabokat, mégpedig azért, hogy tekintettel legyetek azokra a kollégáitokra, akik esetleg még nem is dolgoznak veletek, vagy majd ti nem fogtok velük dolgozni, hanem később fogják a projekteteket átvenni, hogy esetleg nekik könnyebb legyen. Meg hát az összes felsorolt előny miatt. Nemrég szembe jött nekem egy olyan oldal, ahol a fejlesztők megoszthatják egymás között, hogy milyen fejlesztői stack-et használnak. Ez a stackshare.io, és arra gondoltam, hogy ezzel kapcsolatban tudnánk egy picit beszélgetni, hogy ez most jó, vagy nem jó, vagy mit lehet ebből egyáltalán leszűrni.
És mit lehet leszűrni?
Ez egy nem új keletű oldal, tehát viszonylag régi, úgyhogy kellő mennyiségű adat lehet rajta, és ez alapján azt mondja, hogy a trend az, hogy Node.js-t használnak az emberek Dockerben, HTML5-tel, React-tal és MySQL-lel. Ezek a legtrendibb dolgok most éppen manapság, a fejlesztői stack tekintetében. Eszközök tekintetében pedig a React vezet torony magasan, utána a Node.js, JavaScript, nem is értem, hogy így a három JavaScriptes dolog ez így együtt, és csak ezt követi a Python és PostgreSQL. Ugye ami kérdés lehet, hogy ebből vajon mennyi a fizetett reklám? Tehát, hogyha én Node.js fejlesztő lennék, mármint, hogy a Node.js keretrendszert fejleszteném, vagy nyelvet, vagy egyáltalán bármi közöm lenne ehhez, akkor lehet, hogy megpróbálnám azt följebb tornászni. Azért, hogy minél népszerűbb legyen, minél többen használják.
Szerintem egy ilyen fajta projektet elsősorban fognak olyan fejlesztők használni, akik most egy saját hobbi projektet fejlesztenek, vagy ilyen kisebb cégek, amit csak indulnak, és szeretnének magadnak valamilyen plusz reklám szerezni, és előfordulhat az, hogy ezek a projektek mind használják hasonló technológiát, mert ez most hype-os az interneten, nem biztos, hogy csak ezen a projekten, mármint a Stackshare-en, hanem csak így az internetben, és ez egy divatos hely lett, hogy hol lehetne felrakni saját projektet, mint például a GitHub.
Na igen, amit mondtál, hogy ha valaki most indít egy ilyen hobby projektet, vagy akármilyen startupot, és megpróbál ez alapján tájékozódni, hogy mi a legnépszerűbb, az mondjuk egy szempont lehet, mert úgy népszerű dolgok között valószínűleg könnyű lesz majd vagy könnyebb lesz fejlesztőt találni, viszont közel sem biztos, hogy a legnépszerűbb dolgok azok a konkrét problémára megoldást fognak adni. Tehát mit tudom én, hogyha most itt a Node.js-t vesszük, mert az piszok népszerű, meg nagyon trendi, meg minden, de hogyha paralel számításigényes dolgokról lesz szó, annál a problémára, ami most egy ilyen elképzelt startupban felmerülhet, akkor ott valószínűleg nem ez lesz a legjobb megoldás, bármennyire is trendi.
Igen, itt nagyon fontos az a tudás, amelyik tudna segíteni abban, hogy kiválasztani melyik technológia vagy programozási nyelv mire való, mire jó és mire nem.
Ugye még az lehet érdekes, hogyha egy vezetőnek ilyen szempontból el kell dönteni, hogy milyen textekkel induljon az ő kis projektje. Tehát az lehet még izgalmas, azon kívül trendi, azon kívül, hogy mekkora bérköltséget fog eredményezni az a stack. Tehát, hogyha olyan stacket választ, amiben csak aranyárba lehet majd fejlesztőt szerezni, akkor úgy lehet, hogy nehezebb lesz neki. Szemben azzal, hogyha valami olyat, ahol olcsó van. Itt igazából az a kérdés, hogy van-e ilyen fajta statisztika, ahol egy-egy ilyen fejlesztői stack az be van árazva?
Ez egy jó kérdés. Amúgy, ami én szerintem még eléggé hasznos lenne, nem csak így kiírni, hogy milyen stacket használ az adott projekt, hanem akár azt is, hogy milyen architektúrát, vagy és milyen megoldás használ bizonyos fejlesztéshez. Például van egy hasonló projekt, mint Google Forms, ahol tudsz felépíteni magadnak több formot, több mezővel, akár milyen komplexitású, és hogy milyen stacket ehhez használsz, meg milyen architektúrát, és hogy hogy tudtad ezt megoldani, hogy mentesz adatokat a DB-be, meg hogy megy az autentikáció, meg egyéb más ilyen hasznos információ többieknek is, aki most szeretné hasonló projektet csinálni, fejleszteni.
Hát ugye itt még az lehet izgalmas, hogy mennyire taposunk bele az üzleti titkok körébe. Mert simán lehet, hogy az egyik startup azért lesz sikeres, mert olyan stacket használ, ahol nagyon jó és nagyon könnyű megoldani azt a problémát, amit egy konkurens valami másik fajta stackkel kinkeservesen sem tud utolérni. És jó, meglátja, hogy hogyan könnyű, átállnak arra, és akkor learatják a piacot.
Jó, de vannak ilyen általános dolgok, ami majdnem mindegyik projekt használ, mint például autentikáció, meg statik kiszolgálás, mit tudom én, REST felépítés, GraphQL, vagy egyéb más. Ez mind több helyen is lehet egységes, és lehet, hogy valaki nem annyira részletesen ismeri ezeket a, nem nagyon tudja, hogy jól lehetne ezt megoldani, és akkor valahogy megcsinálta, működik, de közben van valami benne, akár egy security issue, vagy valami más hiba, és pont egy ilyen tudást tudna neki segíteni, megcsinálni egy ilyen úgy, hogy ne legyen benne ilyen elterjedt hibák vagy problémák. Nyilván nem lesz tökéletes, de egyre kevesebb legalább.
Hát ezzel a tudás megosztás részével maximálisan egyetértek.
Így szerintem maga a stack az önmagában nem mond sokat, csak hogy ki mit használ, de nem biztos, hogy ez is aktuális info, mert előfordulhat, hogy valaki nem frissül a saját projektet, tehát itt fontos folyamatosan frissíteni, hogy projekt milyen technológiát használt az elején, milyen technológiákat még használ, vagy tervezi még használni, meg egyáltalán létezik-e ez a projekt, vagy sem.
Szóval a lényeg az, hogy ez is egy szempont lehet, de ne csak egy ilyen szempont alapján döntsön az ember az ügyben, hogy a saját kis hobbi projektjét, vagy akár startupját milyen módon, milyen stackkel építi fel.
W3C oldalon van egy eléggé érdekes draft a CSS scopingról. Először is, mi az a CSS scoping? Maga a CSS-ben még nincs scoping, az azt jelenti, hogy az összes CSS szabály tud örökölni mindegyik elem, amelyik áll bizonyos szelektorok miatt, és hogyha van rá valamilyen hatás. Például, hogyha van egy olyan szelektor, mint csillag, akkor az azt jelenti, hogy minden CSS szabály, hogy amelyik van hozzáadva ehhez a szelektorhoz, az fog érvényre jutni az összes elemre, és hogyha például van egy olyan szelektor, hogy pont content szók köz P, az azt jelenti, hogy az összes P, amelyiknek a szülőnek van a content klassza, fog kapni megadott CSS szabály, például egy szín vagy méret. És ahhoz, hogy megoldani valamilyen szinten, hogy legyen a scoping CSS-be, legelső megoldás volt, amikor megjelentek mindenféle preprocesszorok használni a nestinget, és akkor így megszülettek eléggé hosszú szelektorok, és így azt lehetett mondani, hogy mivel eléggé hosszú a szelektor, így majdnem, mivel eléggé erős szelektor volt, azért így kicsit nehéz volt módosítani, tehát hogy kell ahhoz, hogy módosítani azt a CSS szobát, kellett még hosszabb szelektort csinálni, de ezzel az a probléma volt, hogy mindig növelte a CSS-nek a komplexitása, és egyre nehezebb volt olvasni a CSS-t, meghasználni is, meg újra használni is. Aztán, mikor megjelentek mindenféle modern JavaScript-es keretrendszerek, mint például React vagy Vue.js, akkor megjelentek más megoldások is, mint például Scoped CSS, meg CSS Modules, és ott úgy működött, hogy a Scoped CSS-nál a HTML-be bekerül még egy tag, amelyiknek valami random ID van, és a CSS-ben úgy néz ki a selector, hogy van egy sima class selector, vagy ID selector, és az a random generált ID attribútumból. Így azt lehetne mondani, hogy ez a CSS scope-ova van, viszont hogyha valaki használ azt az ID-t még valahol, akkor így lehetne fölölírni azt a CSS-t. Tehát az nem annyira scope-ó van maga a CSS, csak egy egyedi ID van hozzá főzve, és akkor így ezzel próbál biztosítani, hogy a CSS scope-óval lesz, de az nem garantál, hogy a CSS scope-óval lesz, tehát azt mégis lehetne fölölírni. És ugyanúgy a CSS modos, csak a CSS modos nem generál egy ilyen random ID-s attribútumot, hogy ő a CSS modos inkább classhoz összefűzi egy random generált hash-et. A CSS modosnál ezt lehetne beállítani, hogy ott mi legyen maga a selector, vagy hogy generál jöjjön. Például lehetne összefűzni ott a file neveket, és maga a CSS-ben írt selector és egy hash. És akkor így kicsit hosszabb lesz, és akkor így kevésebb esély, hogy ez a CSS lesz fölülírva valahol. De ez sem garantál az, hogy CSS scope-óval lesz. Így a maga a CSS scoping, ami natív, tehát az a különbség, hogy ott már ténylegesen lesz egy scoping, és csak ott fog CSS működni, ahol lesz meghatározva az a scope. Tehát azon kívül nem.
És ez hogyan biztosítja, hogy nem lehet máshonnan felülírni?
Nem úgy, hogy nem lehet máshonnan, hanem ő nem fog felülírni egy másikat. Tehát, hogy te mondjuk szeretnéd van neked egy kártya, és benne van egy szöveges rész, és annak a szövegnek te szeretnéd megadni valami bizonyos stílust, viszont neked mondjuk van egy P, és nem akarsz oda írni semmi klassz. Hogyha a scope nélkül írsz egy P-hez valami CSS-t, akkor ez globál lesz. És natív CSS scopingot te meg tudsz határozni, hogy hol legyen az a P, amelyeknek legyen az a scope-olt CSS.
Hogy értve, hogy hol legyen?
Hát kártyában például.
De ezt egy CSS klasszal mondod meg.
Igen, de a CSS scopinggal te plusz egy ilyen scope at rule-lal tudsz megoldani, mint egy media query, csak egy media kukac scope, megírsz a scope-ot, és akkor csak ott lesz érvényes ez a CSS.
Aha, tehát hogyha a kártyán van egy olyan klassz, hogy card, akkor a pont card szó köz P, és egy másik kártyán ugyanez, az nem fogja egymást felülírni, mert hogy az egyik az ilyen kártyára scope-oltad, a másikat meg olyanra.
Hát, hogy a kártyában különböző klasszok van. Tehát, hogy attól függ, hogy te használsz ezt a scope szabályt, hogy hol adod meg a scope-ot. És még azt is lehetne megoldani, hogy lehetne bizonyos dolgokat ignorálni. Tehát például, hogyha neked van kártyán belül több P, és te valameddig szeretnéd mondjuk az első valahány P-nek legyen az a CSS szabály, és az utolsó valamelyiknek ne legyen. Lehetne még azon játszani, hogy bizonyos helyig legyen az a scope.
Hát ez így már elég hekinek tűnik, de akár el tudom képzelni ennek a létjogosultságát is.
Az úgy fog kinézni, hogy írsz egy kukac scope, aztán az első selector, hogy honnan, például mint card, és ha az utolsó valahány P-nek ők vannak valamilyen más divben, akkor írsz, hogy to, és az a selector, hogy meddig legyen érvényes az a scope-olt CSS. És akkor így lehet escape-elni azokat az elementeket, amelyiknek nem szeretnéd megadni azt a CSS-t.
És ezt mikortól lesz támogatott a böngészők által?
Ez egy jó kérdés. Ahogy kezdtem, hogy ez még csak egy draft, akkor ez még nagy ciklus vár ahhoz, hogy ez eljusson a böngészőkhez. De amúgy nekem nagyon szimpatikus, legalábbis abból szempontból, hogy nem kell generálni mindenféle ez ID-kat, ami szerintem növeli a kódot, meg nehézíti az olvasást is.
Viszont attól a résztől azért nem tudunk megszabadulni teljesen, hogy vannak olyan libek, amivel minifájolni lehet a CSS-t, és nem csak arra gondolok, hogy a egysorossá teszi, hanem hogy magukat a klassz neveket is kisebbé teszi, és ettől sajnos még ez nem lesz megoldva. Hát arra továbbra is valamilyen külső eszköz kell majd használni.
Most mire gondolsz?
Hát, hogy szépen elnevezett, szép hosszan, hogy nem tudom, ez a ilyen-olyan kártya, tehát lesz egy jó 20 karakternyi klassz neved, ami szépen leírja, hogy pontosan miről is van szó, de azt nem akarod igazából a kész productban így hagyni, hogy ilyen hosszú terjedelmes legyen. Tehát azt érdemes átalakítani valamilyen rövidebb kóddá.
Azért született az a szokás, vagy megoldás, hogy ilyen hosszú legyenek a klassz nevek, mert hogy legyen valamilyen szinten izoláció a szelektoron. Hogy egyedi legyen.
Nem csak az izoláció miatt fontos, hogy legyenek hosszúak, hanem egyáltalán az érthetőség miatt is.
Igen, de mondjuk lehetne használni button is több helyen, mondjuk van egy kártya, van egy login, van egy pop-up, mindenhol lehetne button használni, csak az a probléma, hogy mindenhol ez máshogy kinéz, és emiatt neked kell még hozzáfűzni valamit, vagy utána. Na igen,
erre ad megoldást ez a scope.
Igen, de maga a button az egyértelmű, csak mondjuk nem egyértelmű, hogy milyen kell, hogy legyen, meg mitől függ, hogy ő ilyen.
Na, a lényeg az, hogy akkor várjuk, egyel könnyebb lesz utána az élet.
Szerintem ez akkor tud nagyon jó segíteni, amikor van több csapat, és több csapat több részet egyszerre csinál, és akkor nekik nem kell gondolkozni azon, hogy hogy lehetne jó nekik izolálni az ők saját CSS-t. Csak mellé kell rakni ezt a scopingot, ezt ennyi, és ez megoldja a problémát. Mert többször előfordul az, hogy valaki használ valami globális stílust, és az érvényes mindenre, és ez nem mindig jó. Nemrég találtam egy elég érdekes böngésző kiegészítő, ami tudna segíteni debugolni, nem is csak debugolni a weboldalakat, hanem akár ilyen vizuális manipulációkat csinálni weboldalon. Hasonló, mint a böngészős DevTools, ahol a CSS-t lehet átírni, csak az a különbség, hogy te azt meg tudod oldani kurzorral, tehát hogy azok is tudnak módosítani a weboldalnak a kinézetét, aki nem nagyon értenek a CSS-hez, tehát tudnak drag and drop-pal átmozgatni az elementeket, cserélni méretet is, meg egyéb más dolgot, amit lehetne CSS-en megoldani, ezt így vizuálisan tudnak megcsinálni, és nyilván vannak mindenféle ilyen segéd eszközök, amit például, ha ráviszed kurzort valamelyik szövegelemre, akkor ki fog írni, hogy milyen CSS szabályok vannak most használva ezen a szövegen, vagy akár diven, vagy egyéb más, vagy más elementeken. És mondjuk, hogyha nagyon gyorsan meg kell nézni valamilyen CSS szabály, akkor ez lehetne kicsit gyorsabb mód, mint megnyitni a DevTools, meg lehet vele méreteket nézni, távolságokat, eltartásokat. Szóval elég érdekes kiegészítő, majd a podcast leírásban lesz egy link.
Szeretjük a statisztikákat, úgyhogy gyorsan találtunk is egy újabb fajta statisztikát.
Direkt?
Vagy véletlenül. De akárhogy is, csak ide került egy statisztika, ahol nagyon érdekes dolgok vannak, mármint hogy úgy nagyon sem egy párat szemezgessünk, és akkor látjátok is, hogy miről van szó. Például ebben a statisztikában azt mondják, hogy a leggyakoribb, legnépszerűbb szerveroldali programozási nyelv az közel 80%-kal a PHP. És igazából, amin így nagyon meglepődtem, vagy hát nem meglepő volt, csak ilyen furi volt nekem, a kliens oldali programozási nyelvek közül a legnépszerűbb a JavaScript, de mellette ott volt még a Flash.
Igen, csak a Flashnak 1.8%.
Hát értem, csak ez 2021. augusztus 1-jei, közvetlen a Flash temetése utáni állapot.
Nem mindenki ilyen rugalmas, mint te gondolsz.
Na és alatta van egy ilyen statisztika, egy komplett táblázatot szenteltek neki, hogy a leggyorsabban növekvő kliens oldali programozási nyelv, szintén augusztus 1-jei dátummal, ez pedig a JavaScript. Igazából az lenne az érdekes, hogy miért gondolják azt, hogy ez fontos így statisztikába rögzíteni. De erre úgy csak kapjuk meg a választ, úgyhogy menjünk is tovább. JavaScriptes libek közül a leggyakoribb, szintén közel 80%-kal ez a jQuery. És ezt követi 20%-kal Bootstrap, aztán Modernizer, Underscore.
És elég érdekes, hogy az Underscore ő.
Igen, hogy ő a leggyorsabban növekvő.
Meg Popper, meg Polyfill. Tehát így frontend fejlesztő szempontból nem az látszik, vagy legalábbis nem ezek vannak a hype tetején.
Na és akkor ezen a ponton érdemes azon elgondolkodni, hogy amikor nézünk egy ilyen statisztikát, akkor na ez vajon milyen adatokból került elő?
Igen, itt eléggé érdekes információk vannak. Nekem is volt ez az egyik első kérdés, és végignéztem az oldal, és találtam egy részét, ahol ezekre vagy ilyen hasonló kérdésekre lehet találni a választ, és azt találtam, hogy ők Alexából az első 10 millió weboldalt megvizsgálták.
De milyen sorrendben volt? Tehát ABC rendben az első 10 millió? Vagy hogy?
Erről nem volt semmi információ.
Na oké, tehát tegyük fel, hogy 10 millió szájtról van szó. Ugye a leggyorsabban növekvő JavaScriptes nyelv, ez a JavaScript, 306 szájt figyelembevételével. készült ez a statisztika. Tehát 10 millióból ez a 300, ez nagyon-nagyon kevés. Na de ezen lendüljünk is túl. Vannak még ilyen érdekes statisztikák, hogy közel egyharmad arányban osztozik a piacon az Nginx és az Apache. Az embereknek a több mint háromnegyede Unix rendszeren szolgálja ki a tartalmait, a maradék Windowson, adatközpontnak Amazont használnak a legtöbben, de egy pár 10%-kal követi őt a Google.
Analitikára a Google-t leginkább preferálnak, amelyeknek 56.7% is. És van még egy Facebook Pixel, amelyiket 11% használ. A reklámra leginkább a Google-t, Google Ads preferálnak.
E-mail szervernél szintén a Google tarolt, közel 20%-kal a Gmail, ezt követi a Microsoft 11%-kal.
Ami még számomra elég érdekes volt az, hogy a legnépszerűbb social widget az a Twitter, amelyiknek 9% van, és csak utána jön a Facebook, amelyiknek 8.9%-a van. És a legviccesebb statisztika az, hogy a site elementek, vagy site elements, ahol legnépszerűbb site element az a CSS, amelyiknek 96.8%-a, az mit jelent? Az, hogy 3.2% nem használ CSS-t?
Elképzelhető. Hanem én sok szempontból megbotlottam ezen a statisztikán. És igazából az a legfurcsább, hogy egy komplett szájtot szentelnek ennek, tehát biztos, hogy fektettek bele munkát, meg van benne sok adat, de olyan, mintha így nagyon távol állna a valóságtól, vagy egyszerűen csak egy más bolygón élnek.
Szóval elég érdekes kis weboldal, elég érdekes statisztikákkal, meg számokkal, ami kicsit vicces is lehet, vagy nagyon.
Olyan szempontból érdemes átnézni, hogyha találtok valami szívetekhez közeli megállapítást benne, akkor azt lehet vinni lobogtatva, hogy itt a statisztika, amelyik pont az bizonyítja, hogy nektek van igazatok. Igazából másra nem jó szerintem. Edu, volt valami izgalom mostanában iOS terén?
Hát pont, hogy nem volt.
Nem volt izgalom? De azért történt valami, hogy hír volt.
Annyira sok feature kijött egyszerre, hogy nem jött semmi.
Na mesélj, mi történt?
Szeptember 20-án kijött egy újabb iOS verzió, amelyiknek a 15 a száma, meg az iPad OS is.
Ezt nem nevezik már el? Ilyen fantázia névvel?
Nem, ez csak a macOS-t szokták nevezni. A következő macOS-nek a Monterey lesz a neve.
Na, de szép.
Most a Big Sur, ami az aktuális. Igazság szerint nem jött ki semmilyen extra új feature az új mobil oprendszereknél. Hát leginkább ilyen apró változtatások vagy újdonságok vannak ott. Ami mondjuk kicsit nagyobb változás lett az a Safari, amelyiknek megjelent egy új kinézete, és az új Safari-ban lehet megcsinálni azt, hogy a URL bár az alul legyen, és akkor ott, hogyha több tab van nyitva, akkor lehetne így szépen swipe-olni tabok között.
Hát ez akkor jó lehet, hogyha te gyakran szoktál URL-t begépelni, mert akkor egyszerűbb oda találni az újaddal. Tehát, hogyha egy kézbe fogod, akkor tök macerás fölmenni a tetejére.
Igen, tehát ebből szempontból tök jó, de lehet, hogy valakinek meg kell tanulni kicsit máshogy begépelni a szöveget, mert lehet, hogy az új, bizonyos újak fognak eltakarni az URL bár, ami például nekem volt az első probléma. Így kicsit nehéz volt begépelni, amikor nem láttad, hogy mit gépelsz be. És ami még érdekes volt a Safari kapcsán, hogy megjelentek a widgetek, tehát most már az iOS meg iPadOS-on lehet telepíteni a web extensionek, hogyha jól tudom, akkor igen, pont ugyanazok, mint Chrome-ba is lehet csinálni, de ebben még nem vagyok 100% biztos, de most már megjelentek bizonyos alkalmazások, amelyikhez vannak Safari extensionek, mint például OnePassword, és akkor az azt jelenti, hogy nem kell külön alkalmazást megnyitni, hogy bemásolni a jelszavat. Akkor tehát egyből lehetne böngészőbe használni. Ez az egyik. Nyilván fognak megjelenni más böngészők, vagy legalábbis reméljük, vagy más extensionek, legalábbis reméljük, hogy ez fog történni. Mondjuk, ami elég érdekes kiegészítőt láttam, hogy lehetne majdnem debugolni böngészőbe, tehát meg lehet nézni forráskódot, de tök jó lenne, hogyha lenne ilyen DevTool extension, mint a rendes böngészőbe is van, mert ez sokat tudna segíteni.
A forráskód nézéshez ahhoz nem jó, hogyha azt írod be az URL-nek az elejére, hogy view kötőjel source, és utána a rendes URL-t.
Így sajnos nem működik iOS-on. Aztán még egy elég érdekes feature megjelent Safari-ba, hogy most már lehetne beállítani az, hogy a top bar az legyen ugyanolyan színűn, mint a web oldalnak a fő színe, vagy a fejlét színe. Tehát, hogy így...
Ez az a szín, amit metában definiálnak, vagy valamilyen módon kikalkulálja?
Valamilyen módon kikalkulálja, és hogyha van a metában definiálva, akkor azt fog használni.
Uh-huh.
Így ezzel a feature-rel a böngésző úgy fog kinézni, mintha ő lenne a weboldalnak egy része, mintha egy ilyen alkalmazás.
Volt valami frissítés a követő kódok terén is.
Igen, most vannak mindenféle statisztikák, ahol meg lehetne nézni, hogy melyik alkalmazás milyen, mennyit próbáltak követni a felhasználót, tehát hogy milyen trackerekkel. Még megjelent egy ilyen eléggé érdekes feature, amelyik lehetne nevezni, hogy ez a VPN, de a neve, hogy Private Relay, ami nagyon hasonlóan működik, mint a VPN. Igazából, mintha te nem onnan böngészöl, ahonnan te vagy. Tehát, hogy ő ezt akarja több rétegen keresztül a felhasználót.
És választhatsz, hogy honnan szeretnél böngészni?
Nem, tehát ez automatikusan csinál. Még lehet elrejteni az e-mail címeket. De ez még régi feature, tehát lehet az iOS eszközöken vagy Apple termékeken megoldani az, hogy te ilyen random e-mail címmel fogsz beloginolni valahova, és azok az e-mailek, amit érkeznek arra a random e-mail címre, fognak bekerülni ahhoz e-mailhez, ami van beállítva neked, mármint a fő. Csak kívülről ez úgy fog látszani, hogy valami random ID, pont valami. Igazából ezek voltak a fő dolgok, ami talán lehetnének érdekes. A többi izgalmas feature az fog majd megjelenni, amikor megjelenik az új macOS. Például én nagyon várok azt a feature, amikor lehetne átmozgatni a kurzor Mac-ről iPad-re, és akkor ott lehetne használni a kurzor és a billentyűzetet. Ami neked van a Mac, és ami azok a egerek vagy a billentyűzetek, ami van rácsatlakozva ehhez a Mac-hez, vagy akár beépített, mint a laptopnál, vagy MacBooknál, azokat lehetne használni majd az iPad-nál semmi beállítás nélkül.
Hát erre egyébként nagyon nagy igény lenne, tehát hogyha hallgatja valaki ilyen az adásunkat, akkor ezt alá tudom támasztani, nem csak iOS esetén.
Igen, erre vannak mindenféle alkalmazások, de azokon mindig van valami probléma, hogy egyszer működik, egyszer nem. És igazság szerint, ahogy mondtam is, nem volt semmi ilyen extra feature, amelyik miatt nagyon kellett várni újabb iOS frissítések, de közben megjelent pár ilyen hasznos feature, ami majd lehetne használni.
Ennyi volt a móka mára, zárul Edu mókatára.
Ha esetleg van valakinek valamilyen kérdés vagy visszajelzés, akkor írjátok nekünk nyugodtan az interneten.
Például Facebookon, vagy Slacken, vagy Twitteren, vagy e-mailben. Aki nagyon benfentes, az SMS-ben is.
Lájkoljátok minket mindenféle platformon, írjátok nekünk review-kat, mert ez segít nekünk továbbfejlődni, és hallgassátok minket legközelebb is.
Sziasztok!
Sziasztok!